Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 305. dicséretünk első és két második versét. Az első verset fennállva énekeljük, és a második verset pedig leülve folytassuk. A 305. dicséretünk így kezdődik: Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Isten tiszteletünket a 318. dicséretünk éneklésével. A 318. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Gyer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ami írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium második részében, az első és azt követő versekben. És amikor pedig megszületett a Jézus a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik, s vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjtve minden főpapot, és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem Júdeának földe, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy most olyan sok alkalmat készítettél nekünk, hogy hallgassuk az igét, hogy közösségben legyünk az ige hallgatás által, meg a Szent Sakramentum vétele által te veled és egymással. És köszönjük, hogy közben sok fontos dolgot írtál, véstél a mi szívünkbe kitörhetetlen írással, a te szent lelkednek a írásával. Belérted a szívünkbe, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy tudsz rólunk, hogy ismersz minket. Belérted a szívünkbe azt, hogy a megváltás az személyes, mert értünk, személy szerint érettünk, küldted el a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És a mi szívünkbe írtad a te szeretetedet úgy, hogy a mi szívünkben is szeretet lobbant lángra te irántad, Úrunk. Köszönjük, hogy szerethetünk téged, mint megváltónkat, mint Urunkat. És most is ez a szeretet, ami idehozott bennünket, hogy kedves szavadat halljuk. Köszönjük, Urunk, hogy az esztendő utolsó vasárnapján együtt lehetünk, és visszaemlékezhetünk arra sok áldásra, amit adtál nekünk ezeken a vasárnapokon. Hogy lehetünk a te néped, akik ide jöttünk, hogy leüljünk Úr Jézus a te lábaidhoz, mint a tanítványok, és hallgassuk a te beszédedet. Köszönjük, hogy ezt a napot megszentelhettük is. Amiközben ez történt, valóság volt számunkra az, hogy élsz, élő Úr vagy. Köszönjük, hogy a vasárnapokból folytak a hétköznapok, következtek azok, amikor a vasárnap kapott üzenetet magunkkal vihettük és szívünkbe forgathattuk, és a te kedves szavadat hallgathattuk munkahelyen, útközben, idegenben vagy otthon. Köszönjük a vasárnapok áldásait, és köszönjük, hogy mára is áldást készítettél nekünk. Köszönjük, hogy itt elmondhattuk neked a szívünk szomorúságát is, és nálad találtunk vigasztalást. Köszönjük, hogy hozhattuk a szívünk hála áldozatát, amikor nagy jót tettél velünk, és jöttük, hogy megköszönjük te neked. Köszönjük, amikor a kérdéseinket és kéréseinket előtted letehettük, hogy válaszolj azokra is, adj segítséget. És köszönjük, hogy most is előtted vagyunk, és miközben hallgatjuk az igét, te beszélj hozzánk. És vedd kezedbe a mi szívünket, mint a fazekas az agyagot, amit formálja és alakítja, hogy belőle olyan forma legyen, ami a te dicsőségedet tükrözze, hogy az, ami széttört, a széttört Isten kép más felragyogja rajtunk a Krisztus munkája által. Az ő nevét kérünk, édes atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A 328. dicséret első versét énekeljük, és így készüljünk az ige hallgatására. A 328. dicséret első verse így kezdődik. Jöjjetek Krisztust dicsérni! Isten igéjét olvasom a Mózes 4. könyvéből, a 24. fejezet 16. és 17. versét. A megnevezett szent helyen, a Mózes 4. könyvében, a 24. fejezet 16. és 17. versében így szól hozzánk Isten igéje. És elkezdte a példázó beszédét, és mondta, Bálámnak, a Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Istennek a beszédét, és aki tudja a magasságos tudományát, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és általveri Moábnak oldalait. Kedves testvérek, ezen a különleges napon, amikor igazából ünnepet szentelünk, hiszen most már mondhatnánk azt is, hogy a karácsony harmadnapját tartjuk, és ugye akkor vasárnapot is tartunk, elmondhatom, hogy Isten népe életében két nagy váltás volt az ünnepi rendekben, ugye a történelem során. Az egyik az, hogy a szombatot fölváltották a vasárnapra. Hogy a szombat helyett a vasárnapot ünnepelték. A másik nagy váltás pedig az volt, hogy a Sol Invictusról áttértek a karácsonyra, a nap ünneplése helyett a karácsonyt ünnepelték. Mind a kettő időszerű is ide vág, mert vasárnapot is, meg karácsonyt is ünneplünk. Az, hogy a szombatról a vasárnapra tették a hangsúlyt, ez nagyon jó és nagyon nagy hálára indít bennünket, mert ez azt jelenti, hogy mi már nem vagyunk ószövetségi emberek, tehát a Messiást váró emberek, hogy mikor jön el majd a Messiás, mint hogy a meg nem tért zsidók még most is várják a Messiást, mondják, várják mi zsidók a Messiást. Ebből az a gond származik, hogy nem ugyanazt a Messiást várják, mert a Messiás már eljött, és ha még mindig várnak egy Messiást, akkor más Messiást várnak. De mi nem vagyunk olyanok, mint az ószövetségi nép, akik az igazi Messiást várták, mert tudjuk, hogy az igazi Messiás már eljött. Ezért, míg az Isten ószövetségi népének, az ószövetségi gyülekezetnek a szombatot adta ünnepnapként, miután már beteljesedett a nagy váradalom, eljött az, akire vártak, most már nem maradtak a várakozásban, hanem annak a napját ünnepelték, aki eljött, ez a Krisztus napja, aki Krisztus vasárnap támad fel. Vagyis Jézus Krisztus feltámadása óta a Krisztusnak a napját, az Úr napját ünnepeljük. Az Úr napja a vasárnap, mert akkor támad fel az Úr Jézus. Az Úr Jézus napja, ami nagyobb, mint a szombat. A szombat várta, hogy az Úr Jézus, aki eljött, most már őt ünnepeljük, nem pedig az ő előjövetelének, vagy a várakozásának a napját. Ezért nem vagyunk szombatosok sem, nem vagyunk szombatisták sem, mert már beteljesedett az, amit a szombat elmondott, hogy majd csak eljön valaki, aki nyugalmat, szabbatot, békességet hoz nekünk. Hát eljön Krisztus, most már itt a békesség. Olyan ez, mint az útjelző tábla, előre jelzi a kanyart, de miután elérünk a kanyarhoz, akkor már nem kell az útjelző tábla, mert már ott vagyunk a kanyarban. Tehát egy ilyen tábla volt a szombat, ami előre mutatott, hogy majd eljön valaki, aki a nyugalmat hozza, eljött, akkor most már nem várjuk. Ezért teljesen jogos volt ez a nagy váltás, hogy a szombat helyett a vasárnapot tartották és tartjuk. A másik nagy váltás Isten népének az életében a történelem során pedig az volt, ami a 4. században történt, hogy elkezdték a karácsonyt ünnepelni. És ezt tudom, hogy a kisebb csoportok, ilyen szekták, azok felrólják a keresztényeknek, hogy nem kell a karácsonyt ünnepelni. És hogy ez a nap Istenének az ünnepe, a Sol Invictus. Hát igen, valóban a 4. századig volt egy ilyen ünnep, amíg a pogányság tombolt Rómában. Amíg a pogányság uralkodott, a pogány vallások uralkodtak Rómában, addig a nap Istennek külön ünnepe volt, a győzelmes és legyőzhetetlen napnak, a Sol Invictusnak az ünnepét ünnepelték, a Szaturnália ünnepét ünnepelték ezekben a napokban. De az, hogy a keresztények bevezették a kereszténység, a karácsonyt, ez éppen nem azt jelenti, hogy a nap ünnepét fogják a Szaturnáliát ünnepelni, hanem a helyet ünneplünk. Hogy eddig pogányok voltunk, és most már nem pogányok vagyunk. Eddig az égi testektől függtünk, és azt mondtuk, hogy a napot imádjuk, és ilyen vallásaink voltak mi nekünk, és most pedig ez megszűnt. Tehát ez egy nagyon nagy váltás, ez egy bizonyságtétel volt, hogy bevezették a karácsonyt. Éppen nem értik azok, akik szemükre hányják ezt, hogy miért ünnepeljük, és miért most ünnepeljük a karácsonyt, hogy miért vezették ezt a konstantinuszi korszak kezdetén. Éppen ez egy nagy bizonyságtétel volt, és a bálványoktól való elfordulásnak a jele volt ez, hogy mi keresztények vagyunk, és nem a napot, és nem a holdat imádjuk, hanem annak a napját imádjuk, születési napját imádjuk, akihez igazodnak az égi testek, a nap és a hold. A teremtőt imádjuk, aki lejött hozzánk a földre. És nem az égi testeket és a csillagokat, hanem azoknál egy magasabbhoz járulunk, aki teremtette az eget és a földet. Tehát, hogy összefoglaljam, ez a második döntés nagyon nagy jelentőségű volt, mert nem a napot imádjuk, és nagy jelentőségű ma, különleges akusztikája van ennek, elmondhatjuk, hogy nem a napot imádjuk, és nem is a félholdat imádjuk. Nem mi keresztjének vagyunk. Mert hogyha a napot imádnánk, vagy a iszlám félholdat, akkor az elemek alá lenne vetve a mi életünk, a teremtményeket imádnánk a teremtő helyett, és aki a teremtményeket imádja a teremtő helyett, az nem csak elemek uralma alá van vetve, teremtett dolgok alá van helyezve, le van nyomva, hanem szellemek alá van helyezve, a démónia alá van helyezve, amiből azonban Krisztus megszabadított bennünket. Mert ő eljött, megváltott bennünket, feltámadt a halálból. És ő a mi napunk, ő a mi örökkévaló világosságunk, mert megvan írva, nap és pajzs az Úr, és róla énekelt Zakariás is a hála imájában, amikor ezt mondta, meglátogatott minket a naptámadat, a magasságból. Tudnék, az a Zakariás, aki a Keresztelő Jánosnak az apja volt. Másodszor, a két nagy váltás után, a második alap gondolatként hadd mondjam el, hogy időben is egész jól állunk. Tudnék, hogy éppen a mai napon azt olvastuk, hogy a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, és összehívták a Szinedriont, a zsidó főtanácsot. Mert ugye megünnepeltük a Krisztus születését, úgy szentest a napján ott voltunk a Jászóbölcsönél lélekben. Aztán az első ünnepen hallottuk azt, amit a pásztorok is hallottak, az angyaloknak az énekét, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség az emberekhez jó akarat. A tegnapi nap még mindig ott csodálhattuk a jászó bölcsőben levő isteni titkot, amit a Mikeás próféta könyvét vehettük, hogy te Betlehem, noha kicsiny vagy, Júda fejedelmi városai között mégsem vagy a legkisebb, mert belőled származik a fejedelem, akinek a származása elétől és öröktől fogva való. És ennek alapján tanított bennünket az Úr. És így hát mi is lélekben ott a istálóban levő titkokat tanulmányozhattuk. Utána pedig az történt, hogy a Szent Pár már jobb szállást kapott. Nem maradtak ott az istálóban, talán csak arra az éjszakára voltak ott, amikor az Úr Jézus megszületett. Bizonyára elvégezték az összeírás rájuk terhelő feladatait, jelentkeztek, regisztrálták őket, hogy ők is annak a 60 millió római birodalma tartozó embernek egyike vagy párja legyen, a nevet, nemet, rangot, vagyont, adópapírt, mindent bemutattak, hiszen ez ilyen világ volt. Pénzük volt, így szállást bérelhettek. Ezt onnan gondoljuk, hogy amikor a később a bölcsek megérkeznek, akkor azt olvassuk, hogy és megállt a csillag a fölött, a ház fölött, ahol a gyermek feküdt. Nem azt mondja, hogy az istáló fölött, hanem az olykos szó van, a ház fölött állt meg. Tehát feltehetőleg már egy házban mentek be, később majd a bölcsek. Aztán eltelt 8 nap, és 8 nap múlva fel kellett vinni a gyermeket, bemutatni az Úrnak a templomba. Akkor volt az Úr Jézus körülmetélése, a törvény szerint. Akkor volt a Simeon története, amiről még talán fogok beszélni az egyik igehirdetésben. Az új esztendőben. Aztán még visszamentek a szálláshelyükre Betlehemben, és Isten nyilvánvaló módon készítette őket valamilyen módon a nagy útra, mert hamarosan nagy útra kellett kelniük, hogy elmenjenek Egyiptomba, oda meneküljenek a betlehemi gyermek gyilkosság elől. Ha nem is tudatosan, de ez talán még nem volt neki kijelentve. Isten készítette őket, és hamarosan angyal által meg is mondta nekik, hogy most indulni kell. Ez alatt pedig a bölcsek jöttek, és már megérkeztek Jeruzsálembe. És ott Jeruzsálemben fel is hangzott a kérdés, hogy hol kell a Messiásnak megszületnie. Az a kérdés, ami a tegnap igehirdetésem alap textusa volt, hogy hol kell a Messiásnak megszületnie. Amint ott vannak ezek a bölcsek Jeruzsálemben, és az üzenetük az egész város betölti olyannyira, hogy és olyannyira fontos vallásos kérdés ez, hogy a legnagyobb vallásos gréniumot kell összehívni, a Szinedriont, a 70 tagú tanácsot, hogy ebben választ adjanak, hogy hol kell a messiásnak megszületnie, és amit ők mondtak, mindenféleképpen mondhatom, hogy bibliai történet olyan értelemben, hogy együtt van benne az Ószövetség is, meg az Új is. Az Ószövetség azért, mert egyrészt fölhangzik egy régi ószövetségi profécia, ez a Mikiási profécia, hogy te Betlehem, no a kicsiny vagy, de nem vagy, legkésőbb belőle származik a fejedelem. Másrészt Új Szövetségben most kezdődik az Új Szövetség, és most látunk egy csillagot. Ez már az Új Szövetség története. Megjelenik az a csillag, ami vezeti őket. És amellett a kérdésükben mondhatom, hogy két ószövetségi fundus alap van, az egyik az említett Mikeási profécia, ami Krisztus előtt 750 körül hangzik el, és van egy még sokkal régebbi profécia, ami Krisztus születés előtt körülbelül 1400-1500 évvel hangzott el. Attól függ, hogy mikor tesszük a pusztai vándorlást. Ez az utóbbi a Bálámnak a proféciája. Tudnék, azok a szavak, amiket ezeknek a bölcseknek valami korábbi elődje, szakmai elődje, mondhatom, látott, aki szintén egy tudós volt, babiloni tudós volt, akit Bálámnak hívtak, akinől egyáltalán nem vált volna szét a mágia és a vallás, ha valami rendkívüli dolog nem történik az életében. Aki egyszer ott állt egy hegyen, és a következő állapotba került. Elkezdte Bálám az ő példázó beszédét, és azt mondta, hogy annak a szózata, aki hallja az Istennek beszédét, annak a szózata, aki tudja a magasságos tudományát, és aki látja a mindenható látását, leborulva, de nyitott szemmel. Mert Isten az Ószövetségben embereket ilyen állapotba hozott, hogy adhassa nekik a kijelentést. Isten az Ószövetség időben embereket képesített arra, hogy felfogják az ő beszédét, bennünket is képesített. Bennünket is képesített Isten arra, hogy felfogjuk az ő beszédét, amikor a lelkünket olyan állapotba hozza, amikor nyitottak vagyunk, amikor vágyódás van a szívünk, amikor kinyitjuk a Bibliát, amikor mi is halljuk az Istennek a beszédét, halljuk az ő szózatát, és már tudjuk kicsit a magasságos tudományát, és látjuk a mindenható látását, és leborulva látjuk, de nyitott szemmel. De mi a már leírt dolgok alapján kerülünk ilyen állapotba, lelki állapotba, hiszen már le vannak írva ezek a gondolatok. Isten az ő gondolatát közölte, már több szava nincs. Amit akart mondani, itt van leírva a Bibliában, olvasd el, és megtudom, mi az Istennek az akarata. De az Ószövetségben még nem volt leírva az Istennek az akarata teljesen, hiszen a Bálám idejében, hát az Ószövetségből egy-két könyv volt rá leírva, Mózes ki tudja hány könyvet írt akkorra meg, a Genezis már biztosan készen volt, a patriarkák története megvolt, az Exódus, a kijövetel is megvolt, a táborjárás rendje is megvolt, de még a pusztában vannak, tehát még nem tudhatta az Ószövetség ember azt, amit mi tudunk az Új Szövetség hat, és az Ószövetség 66 könyvére együtt, ahol minden benne van. Itt már Isten elmondta az ő akaratát, és bennünket ennek alapján tanít, de csak úgy, hogyha mi is előtte vagyunk leborulva, de nyitott szemmel, tehát nyitott lélekkel. Szólj, Uram, mondd, itt vagyok, várom. Nos, ez a második profécia, ami nyugtalanná teszi az egész Jeruzsálemet, amikor a bölcsek oda megérkeznek, és most nem is a bölcsekről akarok beszélni, ez egy másik dolog volna, hogy a napkeleti bölcsekről beszéljek, hanem arról, amit ők hoznak, tegnap elmondtam, hogy a Mikiás próféta proféciáját hozta elő Isten velük kapcsolatban, és ők hoznak még valami mást, hogy láttuk az ő csillagát. Egy csillagot láttak, amiről valami Bálám prófétált. Az előbb leírt állapotban, lelki állapotban, amikor kapta a kijelentést, és a következőt mondta, és ezt hozta most a testvérekhez ezen a karácsonyi harmadik ünnepen, az eszen utolsó vasárnapján, amit ő mondott. Tudnék, ezt mondta. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobtól, és által veri Moáb oldalait. És ezen érdemes elgondolkozni, mert ez az Úr Jézus Krisztusról szól. Hogy a történetet kicsit fel tudjuk fogni, hogy hogyan került ez a Bálám ilyen állapotba, azért el kell, hogy mondjam, mert hát ugyanakkor ismerős is nekünk, kéne ismerni a Bálám történetét. Ez volt a Bálám szamarának a története, tudjuk, hát ezt mindenki elmondhatja, hogy ámint Bálám szamara a hegyen, de hát emögött sokkal több van. A Bálám szamarán rajta ő maga Bálám, aki azért megy, hogy megátkozza Izraelt. Mert az ellenséges király, a Moáb királya szeretne Isten népét győzelmet aratni, és látja, hogy ez egy erős nép, és azt mondja, hogy majd, hogyha megátkozzuk, akkor meggyengül. Ez egy ősi varázsló gondolat, hogy a másikra ráerőltetjük a különböző erőket, és akkor az meggyengül. Különböző erőkkel meggyengítjük, megrontjuk, a megrontással pedig tehetetlen lesz. Tehetetlenné válik, és azt csinálunk vele, amit akarunk. Tehát lelkileg kell megbénítani, és akkor fogjunk lesz. És ezért hívja a király, a Báláknak hívják ezt a Moabita királyt, hívja a híres, hírhet átok mondót, ezt a Bálámot, aki egy babiloni tudós is lehetett, meg titkok ismerője is volt, meg mindenféle láthatatlan világban néző ember volt, egy mágus volt ő valóban, egy átokmondó az akkori világnak egy leghírhettebb, legerősebb, legtöbb, nem mondom, hogy pranával, de mindenféle ilyen titkos erővel bíró, hatalommal bíró ember volt, hogy ez majd megátkozza. És jön is Bálám, mert látja, hogy sok pénzt fog kapni, és fölmegy az egyik hegy tetejére, és kinyitja a száját, és hogy a rettenetes átok elhangozzék, és áldás jön ki a száján. És aztán újra kezdi, másik helyre elmegy, és akkor újra kinyitja a száját, most még nagyobb erővel most jönnek az erők. És újra csak áldás jön ki az ő száján. És akkor harmadszor megpróbálja, és megint csinál. Ez nagyon izgalmas, ez el lehet olvasni itt a 4 Mózes 23-24-ben, amikor megnyitja a száját, és elkezdte a példázó beszédeit, és azt mondja, egyszer csak azt mondja, hogy akit ő állt, én azt meg nem fordíthatom. Parancsot vettem, Istentől kaptam egy parancsot, hogy áldjak, és ennek kell engedelmeskednem. És nem vett Jákobban észre Isten semmi hamisságot, Isten van vele. Újra kinyitja a száját, és azt mondja, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged átkoz, átkozott lesz. Aztán újra kinyitja a száját, azt mondja, hogy ó, bár én is közöttük lehetnék, és lenne az utolsó napom, mint az övéké. Nem bír rosszat mondani, csak jót képes mondani. A király, a megbízó király pedig őrjön. Hát nem azért hívtalak téged, hogy szépeket mondj, nem azért hívtalak, hogy áldást, azért hívtalak, hogy átkot mondjál, de akkor ő sem bírja abba hagyni, és megy tovább, és egy másik hegyre megy, és ott akármit mond, bárki, ő már megállíthatatlanul elmondja a egyik legszebb ószövetségi proféciát, amikor azt mondja, hogy ő az, aki hallja az Isten beszédét, aki tudja magasságos tudományát, aki látja mindenható látását, leborulva, nyitott szemmel, és mondja, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobtól, és által veri Moáb oldalát. Hát így keletkezett ez a prófécia. Első kérdés, hogy ki az, aki lát? Azt mondjuk, hogy az Ószövetségben a zsidók látták csak az Istennek a dolgait. Hogy ez a zsidók vallása volt? Hát ez egyáltalán nem így képzelhető el, hiszen Isten kezdettől fogva szerette az embereket, és amikor még nem voltak zsidók, akkor is szerette az embereket, és a zsidó nép kialakulásai 2400 év eltelt az emberiség történetéből, és Isten számtalanszor megmutatta az ő szeretetét, és például Ábrahám még pogány mi voltában kapta az ígéreteket. Ábrahám még pogány mi voltában kapta a nagy ígéretet, hogy tőle származik a mag, az utód, az örökös, az az egy személy, akiben megáldom az egész emberiséget, a Krisztus. És mivel Ábrahám hitt ebben az utódban, ezt tulajdonítottatott neki igazságul. Isten azért tartotta őt igaznak, mert hitt Ábrahám abban, aki majd el fog jönni. Aki a megváltó lesz, aki az ő megváltója lesz. Aki miatt énekelhetjük az éneket is, hogy ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Az Ábrahám ura, a mi úrunk, az a Krisztus. Tehát ez azt jelenti, ki látta? Az Ószövetségben nagyon sok pogány látta. És íme itt van egy pogány ember, ez a Bálám, ez minden estő fogva pogány ember. És Istennek van hatalma arra, hogy szétkotorja azokat az okkult, mindenféle terheléseket és akadályokat, amik miatt ő nem képes látni, és azokat mit félre söpri az Úr, és ott azon a kis résen beérkezik az isteni kijelentés, kinyilatkoztatás, hogy lásson egy csillagot, amit majd a bölcsek is fognak látni, ami elvezet Jézushoz. Ilyen csodálatos Istennek a munkája. Lehet, hogy valaki teljes pogány környezetben él. Lehet, hogy az agya, a szellem, a lelke, az egész lénye meg van fertőzve mindenféle sötétségekkel. És Istennek arra van hatalma, hogy azon belül is részt találjon magának, hogy oda eljusson a szívébe az isteni kijelentés, az Isten szava, hogy én szeretlek téged, én megváltottalak téged, a bűneidben nem szabad megmaradnod, mert elkárhozol, de van megváltó, és térj meg, és kezd újat, és én a te megváltod leszek. Mert csillag származott Jákobtól. Tehát egy olyan ember látja, akiről igazán nem reméltük volna, hogy látja. Mert az új paganizmus korában élünk, az új pogányság korában élünk, amikor elárasztanak bennünket pogány erkölcsök, és pogány képzetek, mindenféle ezoterikus titkos tudományok, amik azt mondjuk, hogy nem engedik az embert megtérni, és ez igaz. Mert ezek elzárják az Istenhez vezető útat. De nekem hitem és meggyőződésem, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Amikor valakit meg akar szólítani, ezt meg tudja szólítani. Még egy ilyen embert is. Ahogy leántotta azokat a dolgokat, amik mind körülvették, hogy semmi ne akadályozza azt, hogy az ige behatoljon a szívnek a mélyébe, hogy neki megnyílt szeme legyen. Nem, ez nem tért meg ez az ember. Ezt én egyáltalán nem mondom, a Bálám nem tért meg. Ő Isten ítélete alatt halt meg, később, amikor az izraeliták elfoglalták az ő városát, őt is kardélre hányták. Tehát a Bálám az nem volt, és nem is tett hívebe. Én csak azt mondom, hogy Isten az ő beszédét a legsötétebb verembe is be tudja küldeni. Hogyha azt akarja, hogy megszólaljon az ige, és az ige nekik meg kellett szólalni, ezért erre a kijelentésre, erre a pár percre nyitotta meg Isten ennek az embernek a szemét, és mennyire szabad Isten az eszközökkel. Mert nem gondoltuk volna, azt mondta, hogy Isten biztos olyat használ fel, aki tiszta, aki szent, aki oda szánta az életét, aki izraelita, vagy keresztjén, vagy bármi. Ezt mondanák. Isten teljesen szuverén, és olyan eszközöket használ, és úgy használja az eszközöket, ahogy akarja használni, és olyan eszközöket használjuk, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy hogy miért azt az embert használta fel Isten, hogy véghez vigye az akaratát, és elmondja azt, ami által én most megértettem, hogy mit akar tőlem. Tehát ki az, az aki lát? Másodszor, kit lát? Tudnék, ez nagyon izgalmas, ahogy ezt hallottuk, kétszer is előfordult, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Tehát valakit lát az évszázadokon keresztül, valahogy a más világban az, az Isten fiát látja. Ez egy profétikus látás. Isten megadta az övének az Ószövetség, hogy lássák Krisztust. Úgy is, hogy Krisztus nem jelent meg angyal formában sem, de voltak profétikus látások, az a lényeg, hogy Jézus látja. És ez a legfontosabb, hogy valaki az Úr Jézust lássa. És nagyon sokan voltak az Ószövetségben, akik az Úr Jézust valamilyen módon látták. Ez inkább talán a hitlátása volt. Amikor Jób elmondta azt, hogy tudom, az én megváltóm él, és ez egy porom felett megáll, akkor hitben látta az ő megváltóját. Azért sok nyomorúságában úgy látta, hogy ott áll mellette a megváltó, a Góél, és őt nem fogja magára hagyni. Bármilyen fizikai vagy lelki nyomorúságban van is. Ő a megváltót látja, akit Ábrám is látott, hiszen az a hit szemeivel látta, mert azt mondja, hogy Ábrám látta az én napomat és örvendezett. Tehát az Ábrám is hitben, ezek az Ószövetség emberek, meg Ábrámnak a családja, meg a Dávid, meg mindenki. Hitben, ez a hitnek a szeme, ami a megnyílt szemű ember. Nem szózata, ez már hanem látása. A megnyílt szemű embernek a látása, amikor a hit szemével látom a megváltót. A megváltót látja a világ megváltóját, aki az ószövetségi emberek neki sem megváltója, meg az új szövetségi emberek megváltója is. Mert Ábrahámnak, meg Izsáknak, meg többieknek, meg Jóbnak nem volt más megváltója. Egy megváltó van. Isten egy megváltót küldött erre a világra, az Úr Jézus Krisztust. Csak voltak, akik előtte éltek, és előre néztek, hogy mikor jön már el. Mi pedig a karácsony titkát ismerjük, és visszafele nézzük, és látjuk, hogy már eljött. Ő a világ megváltója, a Jézus. És ő a mi megváltónk is. Aki bennünket szeretett, és jött, hogy a bűneinket elvegye. Hogy ne maradjunk a bűneinkben. Azok úgyis elkárhoztatnak. Hanem megszabaduljunk a bűneinktől, és lehessen nekünk tiszta új életünk. Istenben elrejtett életünk. Harmadszor, ha nézem ezt a részt, a kérdésre vetődik, hogy hol látja őt, ezt a titokzatos, csodálatos szemét. Hol látja őt? Hát, valami nagy messzeségben. Tudnék, azt mondja, hogy látom őt, de nem közel. Hát mondjuk azért nem közel, hogyha ezt szó szerint vesszük, mert ez a Midian pusztájában van, Betlen pedig messze van. Tehát látta a Krisztusnak a csillagát, tehát a Krisztus születéséről látott valamit, ez nem volt közel, az távol volt. Isten mégis ezt a távolvalót közelvalóvá hozta, mint ahogy számunkra is távolvaló helyek ezek, mégis milyen közelvalókká lettek számunkra a Betlehem. Az, hogy nem most, egy mikor látta, ez valóban jogos, hogy azt mondja, hogy nem most látom, mert ugye most látott valamit a Krisztusban, és őt látta, de az ő eljövetelét csak 1800 év múlva láthatta igazából. Tehát nem most, ez 1800 év múlva következik be, és nem közel, mert Betlehemben lesz ez a születés. És mindezzel kapcsolatban egy különös dolgot mond, hogy egy csillag származik Jákobtól, és lát egy csillagot. Egy különleges csillagot lát, ami Jákobtól származik, ez azt mondják a tudósok, a betlehemi csillag lehetett, amit látott. És azt a csillagot, ami megjelent később a bölcseknek napkereten, és titokzatos módon haladt és ment előttük is vezetőket egész addig, amíg megjelent a jászol fölött. De én úgy gondolom, hogy ez a csillag is csak egy jel volt, és annál még többet látott. Talán látta a fényes hajnal csillagot. Igen, őt látta. Tudjuk, a jelenések könyve azt mondja, hogy Jézus így szól: én vagyok ám a fényes hajnal csillag, aki felkelt az emberiség éjszakájában, hogy jelentse azt, hogy reménykedj. Vége a sötétségnek, jön a nappal, itt a világosság. Azért járjunk az ő világosságában. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a megkezdett 328. dicséretünket. A 328. dicséretünknek énekeljük a harmadik versét. Küldé őt az Úr kegyelme, örök létre, győzelemre. Azért jöttél, hogy a mi szívünket felemelt boldogságos lét felé, te feléd, hogy téged keressünk, hiszen rád van szükségünk a mi lelkünknek. Rád van szükség a mi lelkünknek, ezt érezzük. Köszönjük, hogy így ez valóság lett, amit hallottunk az igében is, hogy a te kijelentésed behatol a mi lelkünknek és szívünknek a bensejébe olyan zúgokba, ahova nem gondoltuk volna, hogy valahogy is eljutna, és ahol nem is kívántuk, hogy eljöjjön a te kijelentésed. Köszönjük, hogy így ismersz bennünket át, és átjársz, miközben az igét olvassuk. Gyönyörködünk a te beszédedben, és csodáljuk, hogy milyen gazdag az, és mennyire az életünkre vonatkozik, és mennyire rólunk van szó. És csak ámuldozunk azon, hogy neked van arra lehetőséget, hogy utat találj mi hozzánk. Hogy mi is utat találjunk te hozzád. Hogy megtaláljuk azt a szoros kaput, és válasszuk a keskeny utat, ami a te boldogságos országodba vezet. Köszönjük, hogy nekünk is adtál megnyílt szemet, a hit szemét, hogy lássunk téged. Köszönjük azt, hogy adtál értelmes szívet, hogy felfogjuk ezeket a dolgokat. Köszönjük, hogy mindezt tesszük most leborulva és nyitott szemmel. Köszönjük ezeket a perceket, köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük az igét, de azt is megköszönjük, hogy ha nem is hallgathatunk igehirdetést hétközben, de van nekünk Bibliánk, amit olvashatunk, és benne ott van a te beszéded. Köszönjük, Krisztusunk, hogy az éjszakában megjelent a te csodálatos csillagod. Magasztalunk és dicsérünk téged, aki vagy a fényes hajnal csillag. Amen. Mondjuk el fennállva az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozási fészet, Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ki veletek. Amen. Kérem a gondnok urat, hogy egy hirdetést hozzon be nekem az ima hétről. Köszönöm szépen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy az esztendő utolsó napján, 31-én 6 órakor tartom istentiszteletet. Akkor találkozunk következőnek. És új év napján 10 órakor szintén istentiszteletet tartunk. Azután majd megkezdődik az új esztendő, és az új esztendő első teljes hetében, tehát holnaphoz egy hétre, január 4-én kezdjük meg az ima hetünket, amiről egy meghívót vihetnek a testvérek magukkal. Ilyenkor szoktuk tartani január első hetében azt az ima hetet, ahol a gyülekezetünkben is vendég ige hirdetők szolgálnak minden este. Nagy bánatom, hogy a beosztás során én kimaradtam, illetve 5 másik gyülekezetben fogok prédikálni. Ez viszont ugyanakkor nagyon jó, mert a gyülekezetben vendéglelkészek lesznek minden este. Hétfő este Kovács Hajdó Albert nagytétényi református lelkész. Kedden este Zila Péter nagyváradtéri lelkész. Szerdán Takaró Károly, kelenföldi lelkipásztor. Csütörtökön Molnár Sándor, külső kelenföldi lelkipásztor. 8-án pénteken pedig Sándor Balázs, pest-lőrinc kossuth-téri lelkész hirdeti az igét. Jöjjenek el a testvérek, és hallgassák meg ezeket a ige magyarázatokat, ige hirdetéseket, és legyenek lelki közösségben egymással. És mivel az ima hét, vigyük, hozzuk el az imádságainkat is, hogy itt ezen a helyen igazán Isten elé járulhatunk, és elmondhatjuk a kéréseinket. És elmondhatjuk magasztalásainkat, megköszönhetjük Istennek sok jóságát és szeretetét. Még a karácsony áldásait is meg lehet köszönni. Az imahetünk központi témája, lelkünk az Urat várja. Egy olyan lelki esemény és készenlét, lelki állapot, ami a keresztényekre jellemző, mindig jellemző kell, alapérzés kell legyen, és vannak olyan rendkívüli helyzetek, amikor különösképpen várja a lelkünk az Urat. És ezeket a különböző helyzeteket veszik az igehirdetők végre estére, sorba, estéről estére. Felemelt fővel várjuk az Urat, béketűréssel várjuk az Urat, szentül, szent életben várjuk az Urat, a hitetés közepette várni az Urat, sokféle hitetés közepette, és az elburjánzó bűn közepette való várakozás. Ezek a címek, ezeket fogják kitölteni az ige hirdetők. Ha magunkkal visszük ezeket a meghívót, láthatjuk az ige helyeket is, aminek alapján szól majd az ige hirdetés, és így mi is kicsit készülhetünk elolvasva ezt az ige részt, vajon ennek alapján milyen üzenetet kapunk. Isten áldja meg a testvéreknek a, és valamennyinek az ima hetét. Én mondom, ő gyülekezetben fogom az ígért hirdetni egy időben. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 328. dicséretünk 4., 5. és 6. versét, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 328. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Irgalommal szánva minket nagy jósága ránk tekintett.